János evangélium a 16. és 17. fejezet. E fejezet előzményeként Jézus a tanítványainak a felső szobában elmondta vacsora közben, hogy nem fog velük együtt több bort inni egészen addig, amíg az ő királyságában fognak majd együtt úrvacsorát venni. Ezután megmosta a lábukat, és ezáltal bemutatta nekik, hogy itt kezdődik a szolgálat. Utána pedig beszélt nekik arról a csodálatos kapcsolatról, amely számukra elérhető lesz a Szentlélek által, az Atyával és a Fiúval. Ezután elhagyták a felső szobát. A kereszt már nagyon közeledik, és ő már biztos benne, hogy ennek be kell következnie, de a tanítványok még mindig nincsenek tisztában ezzel. Jézus tudja, hogy ez az utolsó alkalom arra, hogy beszéljen velük azokról a dolgokról, amik a szívén vannak. Miközben mennek a Getsemáné kert felé, kijelenti, hogy ő az igazi szőlőtő, és hogy Isten akarata az ő életükre az, hogy gyümölcsöt teremjenek. Ez a gyümölcs a szeretet. Az Atya azt akarja, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket, és ezért hangsúlyozza, hogy teremjünk gyümölcsöt, és mutassunk szeretetet egymás iránt. A 16. fejezetet így kezdi Jézus. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Elmondja nekik előre azokat a dolgokat, amelyek velük fognak megtörténni azért, hogy amikor majd a világ nem fogadja el őket, akkor ők ne adják fel. Érdekes, hogy legtöbbször azt gondoljuk, hogy ha egy ember tisztességes, rendes életet él, akkor mindenki tisztelni fogja őt, és el fogja ismerni. Én olvastam olyan emberek meghurcoltatásáról, akik pénzt találtak, és becsületesen visszaadták azt az eredeti tulajdonosának. Utálkozó levelek sokaságát kapták, és sokan el is kellett költözzenek azért, mert a szomszédok annyira utálták, hogy tisztességesen viselkedtek, és bolondnak nevezték őket, üldözték a becsületükért. Jézus jó előre elmondja ezeket a dolgokat a tanítványoknak, azért, hogy meg ne botránkozzanak. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Ez Pálra is igaz volt, amikor még egy buzgó farizeus volt. Amikor Istvánt megkövezték, Pál azt mondta, hogy egyetértett a halálával. A megkövezők ruháira vigyázott Pál, és valószínűleg még bátorította is őket. A Filippi levél 3. fejezetében beismeri, hogy Isten iránti buzgóságból üldözte a korai egyházat, mert azt gondolta, hogy ezáltal ő Istent szolgálja. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Érdekes, hogy ezekre az emberekre, akik hagyományból fakadóan mélyen vallásosak voltak, azt mondta Jézus, hogy nem ismerik az Atyát. Az a véleményem, hogy a kereszténység tradíciójában annyira el lehet merülni, hogy már nem is ismerjük meg a Fiút. Ismerünk minden templomi hagyományt, és teljesen követjük a keresztény hagyományokat, rendesen járunk templomba, és vallásosak vagyunk, de ugyanakkor nem ismerjük Jézust. A figyelmeztetés arról szól, hogy ne zárjuk be magunkat a vallásosság keretébe, hanem Jézus számára különítsük el magunkat, és vele legyen személyes kapcsolatunk. Sokszor ennek a kapcsolatnak maga a vallásosság a legnagyobb akadálya. Istenem, tartsál meg nyitottnak és rugalmasnak, hogy ne egy vallásos rendszert kövessünk, amikor elveszíthetjük a valódi kapcsolatot. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. Jézus, amíg velük volt, védte őket, megválaszolta a kérdéseket, és válaszolta a vádakra, de most el fog menni, és őket meg fogják hurcolni Jézus nevéért. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Jézus a 14. fejezetben ezt mondja a tanítványoknak. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová még. Honnan tudnánk akkor az utat? Tamás itt nem azt kérdezte, hogy hová megy Jézus, hanem csak azt mondta, hogy nem tudják az utat. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová megy? Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Mert ha megkérdezték volna, hogy hová megy, akkor már nem szomorkodtak volna annyira Jézusért, csak esetleg önmagukért, mert a következő fejezetben el is mondja nekik, hogy az atyához fog menni. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amikor Jézus emberi testet öltött, szükséges volt, hogy az emberi test korlátait is magára vegye. Ezek közül az egyik a helyhez kötöttség, mivel egyszerre csak egy helyen lehet a testünk. Néha ez igen kiábrándító lehet, mert azt szeretném, hogy egyszerre két vagy három helyen is legyek. Néha a testem egyik helyen van, és az eszem máshol jár, és ez néha veletek is megtörténik, miközben itt ültök az Isten tiszteleten. Látom a testeteket, de azon töprengek, hogy hol jártok gondolatban. A test tehát helyhez kötött. A tanítványok hamarosan szét fognak széledni, és az egész világ számára fogják hirdetni az evangéliumot, ezért lehetetlen volna, hogy Jézus mindannyiukkal legyen, ha ebben a testében maradna. Ha Pál Ciprus és Efezus felé indult volna, és Jézus vele ment volna, akkor nem lehetett volna ugyanabban a pillanatban Jakabbal és Péterrel Jeruzsálemben. Ezért igencsak szükséges volt, hogy Jézus ismét lelki formát vegyen fel, és visszamenjen az atyához, hogy a test ne korlátozza őt. Ezáltal küldte el a Szent Lelket, hogy velük legyen bárhol, ahová mennek, és maga Jézus sem lesz többé helyhez kötött, mert lélekké alakult át. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Jézus itt megerősíti, amit előzőleg a Szentlélekről mondott, és ez nagyon érdekes, mert ez egyáltalán nem az, amire én gondoltam volna. Mert amikor azt írja, hogy leleplezi a világ előtt a bűneit, akkor az emberek által elkövetett szörnyű dolgokra gondolok, a gyilkosságokra, csalásokra, hazugságokra és egyéb ilyenekre. Jézus viszont azt mondja. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Érdekes kijelentés, ami azt mutatja, hogy csak egyetlen halálos bűn létezik, ha nem hiszünk Jézusban. Nem kell tudjam tehát, hogy mit tettél eddig a múltban, elrejtheted azt előlem. De egyet tudok, hogy Jézus Krisztus vére minden bűntől tisztára tudja mosni az embert. Egyetlen bűn van azonban, ami valóban elítél egy embert Isten előtt, az, hogy nem hisz Jézusban. Jézus azt mondta Nikodémusznak. Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Isten csak azért fog elítélni titeket, mert nem hisztek abban, hogy Jézus által megváltottak vagytok. Jézus leleplezi azt is, ami az igazság. Én azt gondolnám, hogy az igazság az, hogy egy ember becsületes, tisztességes, könyörülő és hasonlóak. De Jézus azt mondja, hogy az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Azt érti ez alatt, hogy az ember nagyon sokféle igazság alapot alkotott saját maga számára. Még az egyházon belül is különböző alapok vannak. Egyes helyeken elfogadhatatlan, hogy egy nő divatosan öltözködjön, vagy arcfestéket használjon. Örülök, hogy én nem ezekhez tartozom, mert ott a férfiak nagyon elegánsan öltözködnek, és a nőket háttérbe akarják szorítani az unalmas egyszerűséggel. Például a hátul egységesen összekötött hajjal. És ez számukra az igazak megjelenése. Itt az USA-ban az egyház elutasítja az alkoholfogyasztást, és én magam is így vagyok vele. De Svédországban a keresztények semmi rosszat nem látnak a sörivásban, és amikor ott voltunk, a pásztorok mindig azt kérdezték, hogy kérsz egy kis sört? Ki voltam akadva ettől. De néhányan közülük pedig azon akadtak ki, hogy a feleségem kávét kért. Mondták, hogy fognak érte imádkozni, mert nem mutat jó példát. De közben itták a sörüket. Az igaz keresztény ismérvei gyakran a kultúrával függnek össze, és a különböző társadalmak morális értékei szerint az emberek összehasonlítgatják egymást. Amikor így gondolkozom, akkor körbenézek, és azt mondom, hogy én jobb vagyok, mint a másik, mert én nem tennék ilyet. Amikor a többieket vizsgálgatom, akkor nagyon önelégülten ezt gondolom. Istenem, köszönöm, hogy én nem vagyok olyan, mint ők. Jézus viszont azt mondta, hogy hibáztok, ha magatokat a többiekhez hasonlítgatjátok, mert nem érdekel, hogy mennyire vagytok igazak, hiszen ha nem haladjátok meg a farizeusok és az írástudók igazságát, akkor nem fogtok a mennybe jutni. És ők a külsőségek tekintetében a törvényt olyan pontosan betartották, hogy annak mi a nyomában sem érhetünk. Pál apostol azt mondta, hogy a törvény tekintetében fedhetetlen voltam. Amikor viszont Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ezt az igazságot kell meghaladják, akkor ők azt gondolták, hogy jobb, ha visszamennek halászni, mert ezt úgysem tudja senki felülmúlni. Annak a tanításnak a végén azt mondta Jézus: legyetek tökéletesek, amint az Atya is tökéletes. Itt aztán végleg bedobták a törülközőt. Nehezen ugyan, de el kell ismerjem, hogy nem vagyok tökéletes, és a feleségem boldogan tudja ezt bizonyítani. Ha az én tökéletességem nem tudja meghaladni az írástudókét és a farizeusokét, ha az emberek között nem találok egy olyan igazságalapot, amit be is tudok tartani, akkor mi az, amit Isten elfogad? Ha a farizeusok szilárd rendszerét nem fogadja el, akkor mit fogad el? Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek fogja a világot megítélni az igazság által, mert én az Atyához megyek. A Szentlélek tanúsítja, hogy az Atya azt az igazságot fogadja el, amely szerint Jézus az Atyához megy. Az az igazságalap, amely az írástudókét és a farizeusokét is meghaladja, az a Jézus Krisztus igazsága, amelyet a benne levő hitünk alapján kaphatunk meg. Amikor Pál a törvény szempontjából tökéletesnek írta le magát, azt mondta, hogy a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom. Ha azt akarom, hogy elfogadjon engem az Atya, és a mennyek országába jussak, akkor Jézus Krisztus igazságán keresztül kell oda belépjek, ennél kevesebb nem lesz elég. Az elkölcsösök számára ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy mennyire jók, mennyire hatékonyak vagy adakozóak, akkor sem tudnak saját erőből az Atya színe elé menni. Mindnyájunknak szüksége van Jézus Krisztusra, mindnyájan benne kell higgyünk. Mert azáltal, hogy hiszünk ő benne, a bűneink megbocsátatnak, többé nem állunk ítélet alatt, és a belévetett hitem által az ő igazságát nekem számítják be. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. A Jelenések könyvében szó van az ítélet nagy fehér trónusáról, ahonnan Isten megítéli a világot. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinek a trónus előtt állnak, és könyvet nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a bennük levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenkit cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettettek a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. Ez a második halál. Ez nem az az ítélet, amelyről a lélek itt bizonyságot tesz. Van egy másik ítélet, Jézus Krisztus ítélőszéke előtt, ahol minden keresztény meg fog jelenni, hogy megkapja a megfelelő jutalmakat annak eredményeként, hogy az általuk végzett dolgokat tűzpróbának vetik alá. A tűz után megmaradó dolgok alapján kapjuk majd a jutalmakat. Itt a szív szándékai fognak majd megítéltetni. Jézus azt mondta, vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Ha mindezt csak a külsőségek miatt teszitek, hogy az emberek dicsérgessenek, akkor ezekkel a tapsokkal minden jutalmatok véget ér. Isten előtt kell tegyük a jó cselekedeteket úgy, hogy ne vonjuk magunkra az emberek figyelmét. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mindnyájan Krisztus ítélőszéke előtt fogunk állni, és ott megkapjuk a jutalmunkat, de ez sem az az ítélet, amelyről a Szentlélek beszél. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Hol ítéltetett meg a világ fejedelme? A kereszten. Pál a Kolossébeliekhez írt levelének második fejezetében ezt írja. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztvára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Senki el ne ítéljen titeket. A kereszt által Krisztus legyőzte a sátánt, de ennek ellenére a sátánnak hatalmas ereje van. Amikor Isten teremtette a világot, és az ember belehelyezte, akkor Isten uralmat adott a világ felett az embernek. Azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élő lényen. De az ember az Édenkertben mindezt átadta a sátánnak, és így ő lett a világ fejedelme. A mai világban pedig a sátán uralmának katasztrofális következményeit láthatjuk. A háborúkat, a szenvedéseket, és az ehhez hasonlóakat. Azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de ezt még nem láthatjuk. A zsidókhoz írt levélben áll, hogy mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lett volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, hanem az Isten elleni lázadás gyümölcsét láthatjuk szerte a világban. De egy napon Isten kegyelmességéből egy olyan világban fogunk élni, amit Isten elképzelt. Az Ótestamentum tele van egy csodálatos világ leírásával, ahol majd az oroszlán a bárányokkal együtt legel, és egy kisgyermek vezeti őket. A sivatagok rózsaként fognak virágozni, patakok és folyók folynak majd a száraz területeken, a sánta ugrálni fog örömében, és a vak meglátja majd az Urunk dicsőségét, és nem lesz betegség a világon. Mert a régi dolgok elmúlnak, és minden újjá alakul, ahol nem lesz szomorúság és szenvedés, mert a világ harmóniában fog élni Istennel. A mai világ lázad Isten ellen, és a sátán ellenőrzése alatt van. A Biblia azt állítja, hogy a sátán tartja fogva a világi embereket, a saját akaratuk ellenére is. Pál szerint azért, hogy visszaszerezzük őket a sátán fogságából. A sátán elvakította őket, hogy ne láthassák az igazságot. Így aztán láthatjuk a ma emberét a korrupció, a bűn fogságában, láthatjuk az ember hiába való próbálkozását arra, hogy megszabadítsa magát a sötétségtől. A Szentlélek tehát, amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Ez azt jelenti, hogy nem kell a sátán hatalma alatt maradjunk, nem kell a korrupció és a bűn fogságában maradjunk, hanem a Jézus Krisztus győzelme, amelyet a kereszten aratott a sátán felett, mind a miénk lehet. Az ő erején keresztül teljes győzelmet arathatunk mi is a világ, a test és az ördög fölött. Nem kell az ő hatalma alatt maradjunk. A sátán a hatalmat csak bitorolja, mert nem egészen az övé ez a hatalom. Amikor Isten elhagyta Sault, és engedetlensége miatt elutasította Izrael feletti királyságát, akkor ezt mondta Sámuelnek. Meddig fogsz még sírni Saul miatt? Menj Isai házába, és kent fel Dávidot Izrael királyává. Sámuel félt Saultól, és titokban ment Isai házához, és előhozatta a fiait. A legnagyobb fiút, Eliábot látva, aki magas és jóképű volt, Sámuel azt gondolta, hogy ő a választott. De Isten azt mondta neki, hogy ne nézze a külső megjelenést. Isten a szíveket vizsgálja, és Eliáb nem az, akit ő akar. Isten minden fiúra nemet mondott, végül behívatták Dávidot, a kis pásztorfiút, és amikor ő bejött, Isten azt mondta Sámuelnek, hogy ő az. Sámuel vette az olajat, ráöntötte a fejére, és felkente őt Izrael királyává. Isten szerint ekkor Dávid volt a király, mert már felkente őt. De Saul ezt nem hitte, és minden tőle telhetőt megtett azért, hogy elpusztítsa Dávidot, és egy olyan királyságot bitoroljon, amit Isten már elvett tőle. Mivel elutasítottad Isten uralkodását az életed fölött, ezért Isten is kiutasított téged a királyságából, mondta a próféta Saulnak. Ez a mai emberek életére is igaz. Jézus meghalt a világért, de a sátán továbbra is ragaszkodik a hatalmához. Viszont neki is, akárcsak Saulnak, nem törvényes, hanem csak bitorolt hatalma van, mert Jézus saját ereje által mindenkit megváltott. Ezért mi is részesülhetünk Jézusnak a sátán fölött aratott győzelméből, és követelhetjük azokat az életeket, amelyeket a sátán fogva tart, hogy megszabadítsuk őket az ellenség fogságából. Ezeket az embereket egyenként vihetjük az Úr elé, és kérhetjük az Úrtól, hogy Jézus Krisztusnak a sátán fölött aratott győzelme nevében szabadítsa meg őket az ellenség fogságából és a saját vakságukból. Ők azok a rabszolgák, akiket az ellenség meghurcol, de mi szabaddá tehetjük őket, és így szabadon választhatják Istent, mivel így leesik szemükről a sátán által rájuk kényszerített vakság. Ezért imádkozunk, és ebben bízunk, hogy megszabadíthatjuk őket az elnyomó hatalomtól, mert a sátán legyőzetett a kereszten, és nincs joga hozzájuk. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni. Azt mondja Jézus a Szentlélekről, hogy nem saját magát fogja dicsőíteni, ezért a gyülekezetekben sem kell felmagasztaljuk őt, mert az Isten sem fektet rá akkora hangsúlyt. A Szentlélek Jézus Krisztusra fekteti a hangsúlyt, és őt dicsőíti, valamint elmondja a jövővel kapcsolatos dolgokat. Pál apostolt is a Szentlélek vezette a szolgálata során, és sok olyan dolgot mutatott meg neki, amelyek az életében később megtörténtek. Egyszer nekem is csodálatosan megnyilvánult a Szentlélek, és előrevetítette azokat a dolgokat, amelyeket Isten az én életemben szándékozik tenni. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindez, ami az atyái, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Egy kis idő még, és nem láttok engem. De ismét egy kis idő, és megláttok engem, mert az atyához megyek. Itt a keresztről beszél, és a testének haláláról. A tanítványok közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én az atyához megyek. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam? Egy kis idő még, és nem láttok engem? De ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, és szomorúságotok örömre fordul. El tudjátok képzelni a feltámadás reggelének örömét, amikor meglátták a feltámadott urat. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte a gyermekét, nem emlékszik többi a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Jézus itt ezt a hasonlatot a lelke állapotának bemutatására használja. Ez a kereszttel való küzdelme miatt van annak érdekében, hogy az emberek bekerülhessenek az ő királyságába. A fájdalom nagyon gyorsan felejtődik, amikor egy kisgyermek születésének örömét tapasztalod. Ez az egyik legnagyobb fájdalom, de ugyanakkor ezt lehet a leggyorsabban elfelejteni. Jézus az előtte levő öröm miatt elviselte a keresztet, de megvetette a kereszt szégyenét. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Akkor már ne nekem, hanem az atyának címezzétek az imádságaitokat az én nevemben, mondja Jézus. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Az imán keresztül kérhetünk, és ennek eredményeként, amikor megkapjuk, akkor teljes örömöt tapasztalhatunk. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Az imáink közvetlenül Istenhez kell szóljanak, és így bátran mehetünk a kegyelem trónusa elé, és tudathatjuk Istennel a kéréseinket Jézus nevében. De Jézus nélkül félelem és rettegés fog el engem, mert egyesek azt gondolják, hogy nélküle is az atya elé járulhatnak, mivel elvesztették az Isten szentségének tudatát. Ma a zsidók azt állítják, hogy nincs szükségük Jézusra, és hogy közvetlenül mehetnek az atya elé. Elfelejtik, hogy az őseik nem mehettek közvetlenül Istenhez, hanem különböző áldozatokat mutattak be a papokon keresztül, és a papok mentek az Istenhez az ő dolgaikkal. Mivel itt Jézus azt mondja, hogy az ő nevében közvetlenül járulhatunk az Isten elé, ezért nem kell engedélyt kérnünk sem Máriától, sem egyetlen más szenttől sem. A Máriához és a szentekhez címzett imádság bibliai alapot nélkülöző egyházi dogma. Értéktelen az ilyen imádság, és ezért nem is szeretnék soha Máriához imádkozni. Amikor Mária Jézusért jött, nem tudott bejutni abba a házba, ahol Jézus volt, és egy hírvivőt küldött hozzá, hogy megmondja neki, hogy kint várja őt Jézus testvéreivel együtt. Jézus erre ezt mondta. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Ha a mennyben kérném Máriát, hogy járjon közbe értem, Jézus pedig azt kérdezni, hogy ki az én anyám? Igen, nagy bajba keverednék. Nem kell hozzá imádkozzak, hanem közvetlenül mehetek az atyához Jézus nevében. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus a békességét hagyja a tanítványokkal, annak ellenére, hogy a világban miután szétszélednek, igen sok megpróbáltatásban lesz részük. Jézus nem arról beszélt itt, hogy az egyház is része lesz a világ végső megítéltetésének. A nyomorúságok nem erre utalnak itt. Hatalmas a különbség azon megpróbáltatás között, amit én Isten gyermekeként el kell viseljek, és azon nyomorúság között, amit a világ fog megtapasztalni, mert Isten ellen fordult. Jézus azért mondja, hogy a világban sok nyomorúságuk lesz a tanítványoknak, mert ők nem a világból valók. És honnan származik az Isten gyermekének nyomorúsága? A sátántól, magától a világtól. Kitől származik a végső nagy megítéltetés? Istentől, mert ő azért fogja megítélni a világot, mert az elutasította a fiát. Jézus itt befejezte a tanítványokhoz intézett beszédét, és most az Atyához fordul, és hozzá irányítja az imáját, amit az Úr imájának is szoktak nevezni. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Amikor a galileai Kánában elkezdte a szolgálatát, és az esküvőn odajött hozzá az anyja, és azt mondta, hogy kifogytak a borból, azt kérdezte tőle Jézus, hogy mi közöm nekem ahhoz, még nem jött el az órám. Egész életén keresztül tudatában volt annak, hogy egy meghatározott óra, egy meghatározott idő felé közeledik. Sokszor olvashatjuk, hogy nem jött el még az ő órája. Most viszont itt az idő. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Elérkezett az óra, és hogyan dicsőül meg most a fiú? A keresztre emeltetés által. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Hogyan dicsőül meg az Atya? Úgy, hogy Jézus nekünk örök életet biztosít, állampolgárságot a mennyországban. Az abcselben olvashatjuk, hogy ahányan elrendeltettek az örök életre, mind hittek. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Jézus azt mondta, hogy azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. Most pedig kijelentette, hogy elvégeztem munkáját, és a kereszten így kiáltott. Bevégeztetett. De mi végeztetett be? A megváltás munkája. Elkészült az út, amely visszavezet Istenhez. Az emberek többé nem kell az Istentől elidegenedve éljenek, hanem ismét szoros közösségben élhetnek az Atyával, mert az ember bűne, amely elválasztotta őt Istentől, eltöröltetett. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Az első megdicsőülés a keresztről szólt, de most már arról a dicsőségről beszél, amely a mennyei királyságban van. Ő, aki a világ kezdetétől az atyával volt, nem tartotta zsákmánynak, hogy vele egyenlő volt. Most ismét vissza akart kerülni abba a dicsőségbe, amely a világ teremtése előtt az atyával együtt az övé volt. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Mit értett az alatt, hogy kijelentettem a nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból? Az Isten nem az ő neve, hanem a pozíciója. Az Úr sem az ő neve, hanem a titulusa. Az ő neve Jávé vagy Jehova. Hogyan jelentette ki Jézus az ő nevét? A Jézus név egy rövidített formája a héber Jehova Suának, vagyis Jesua, ami azt jelenti, hogy Jehova a szabadító. Jézus tehát az örökkévaló Isten nevét viselte. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, és ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Imája első részében Jézus a tanítványokkal kapcsolatban imádkozik, akik vele voltak. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Pál mondta, hogy bárcsak dicsőíteném Krisztust a testemben, akár élettel, akár halállal. Ez kellene mindannyiunk kívánsága legyen. Ó, atyám, dicsőítsd meg a fiadat rajtam keresztül! Többi nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Most pedig Jézus átadja a tanítványokat az atyának, hogy megtartsa őket. Milyen gyönyörű közbenjáró imádság ez, amely egy kis fény derít arra, hogy mi megy végbe a mennyországban. A Biblia szerint ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Majd a zsidó levél 7.25-ben, ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Itt láthatjuk annak a közbenjáró szolgálatnak a nagyszerű bemutatását, amelyet Jézus végez az atyánál értünk. Hogy egyek legyenek, mint mi. Itt pedig az egységért imádkozik Jézus. Amikor ezt az imádságot olvassuk, egy kissé megilletődünk, és megszégyenítve érezzük magunkat, mert ez egy olyan gyönyörű, személyes és bensőséges ima, hogy Jézus legbelsőbb gondolatait is megtudhatjuk belőle, amin keresztül az atya előtt kijönti a szívét. Nagyon szeretek elgondolkodni János evangéliumának ezen a fejezetén. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Megtartottam őket, kivéve a kárhozat fiát, Júdás Iskáriótest. Olvashatjuk máshol, hogy ugyanígy nevezi az Antikrisztust is, ezért néhányan úgy gondolják, hogy Júdás Iskáriótes lesz az Antikrisztus. Ez a legerősebb utalás arra, hogy ez lehetséges, de én személy szerint nem hiszem, hogy ő az Antikrisztus, mégis megvan ennek a lehetősége. Mivel nem tudom biztosan, ezért nem akarok ezen vitatkozni. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek, nem a világét. Az ő békessége áll rendelkezésünkre, az ő öröme és az ő szeretete. Ezeket mind nekünk adja, és egyetlen más vallás sem tesz ilyet. Buddha nem azt mondja, hogy az én szeretetemet adom nektek, maradjatok meg az én szeretetemben. Nem mondhatja ezt más, csak Jézus. Jézus békessége az, amely minden értelmet felülmúl, és ezt tartja meg a szívünket és a lelkünket. Én magam a saját erőmből nem tudom beteljesíteni az Isten ideális elvárását. Ő azt akarja, hogy én úgy szeressek, ahogyan ő, de én nem tudok úgy szeretni. Viszont lehetek egy olyan eszköz, amelyen keresztül az ő szeretete kiáramlik. Isten azt szeretné, hogy az ő békessége az enyém legyen, de sokszor felbosszantanak, és saját magam erejéből nem tudok békés állapotba jutni. Viszont megtapasztalhatom Jézus Krisztus dicsőséges békességét a legvadabb helyzetekben is. Hirtelen Jézus békessége árasztja el a szívemet és az életemet, és megnyugszom, mert tudom, hogy minden rendben lesz. A leírhatatlan, dicsőséggel teli örömöt pedig akkor tapasztalhatom meg, amikor látom, hogy Isten munkálkodik az életemben. Én nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Pedig néha ez milyen jó lenne, amikor látom a nemzet romlását, az emelkedő adókat, a kormány és az iskolák akaratát arra, hogy teljesen elválasszák Jézus Krisztust a hétköznapi életünktől, a bíróságok igazságtalan döntéseit és egy csomó elképesztő bűnt. Ilyenkor előveszem a földrajzi atlaszomat, és elkezdek keresni egy délcsendes óceáni magányos szigetet. Arról álmodok, hogy mindenemet eladom, megtalálom ezt a lakatlan szigetet, ahol viszont tiszta a víz és a levegő, és ott egy új világot, egy új társadalmat építhetnénk fel. Úgy kezdhetnénk mindent előről, mint az ősapáink, amikor először jöttek át Amerikába. Jézus viszont azt imádkozta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket attól. A keresztény ember olyan, mint egy vízenúszó hajó. Amíg úszik a vízen, addig minden rendben van. Az egyetlen veszély akkor kezdődik, amikor a víz bekerül a hajótérbe. A keresztényt arra teremtették, hogy a világban éljen, a baj csak akkor kezdődik, amikor a világ a keresztény ember belsejének része lesz. A hajótérbe került víz elsüllyeszti a hajót. Sokszor igen nagy a nyomás, hogy a világ szerint éljünk, mert mindenfélével kezdenek vádolni minket. Ó, Istenem, óvjál meg minket a világtól! Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Megszentelni azt jelenti, hogy külön választani, elkülöníteni. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Ettől kezdve Jézus kibővíti az imájának célcsoportját, és nem csak a jelenlevő tanítványokért, hanem érted és értem is elkezd imádkozni. Ettől kezdve úgy érzem, hogy én is részese vagyok mindennek, elképzelem, hogy le kell vegyem a cipőmet, mert Szentföldön vagyok, hiszen az én Uram közben jár érettem. És mit imádkozik velem kapcsolatban? De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Az igén keresztül kezdtem el hinni Jézus Krisztusban, az Új Testamentum szavainak hatására, ezért én is részese vagyok ennek a Krisztus által az Atya felé mondott imádságnak. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Jézus az egyház egységért imádkozott. És milyen nagy tragédia, és milyen hamis tanúbizonyság a világ felé, hogy az egyház ennyire megoszlott. Ezáltal nem a különböző felekezetek létjogosultságát akarom kétségbe vonni, mert ezek létezésének van értelme. Az egyetlen problémám akkor jelentkezik, amikor az emberek felekezetesdít kezdenek játszani. Nem látják az egyház egységét, hanem csak a saját kis gyülekezetüket tartják valamire, és a többit kizárják. Ez ellentmond Krisztus imájának. Ma reggel valaki mutatott nekem egy levelet, amelyet a felekezetük pásztorától kapott, amelyben ő megdöbbenését fejezte ki, hogy a Calvary Chapelbe járnak. Azt írta, hogy ez a név nem létezik a Bibliában, ezért bűnnek számít, ha egy ilyen nevű gyülekezetbe járnak. Miközben olvastam, a szívem is belefájdult a szűk látókörűségébe, amely Jézus egységre szólító imája ellen szólt. Isten szabadítson meg minket az ilyen szűk látókörűségtől, amely szerint valaha is azt akarjuk elhitetni, hogy a Calvary Chapel az egyetlen jó. Ne egy egyházi rendszerrel azonosítsuk magunkat, hanem tartsuk azt magunkról, hogy keresztények vagyunk, Isten gyermekei. Ez legyen a mi identitásunk. Ha valaki azt mondja magáról, hogy keresztény, akkor az legyen a reakciónk, hogy Istennek hála, én is egy vagyok veled. De én egy baptista vagyok. Nem érdekes. Ha szereted az Uramat, akkor egyek vagyunk. A megoszlások megtörténnek, de Istenem segíts, hogy ne legyünk részei a széthúzásnak. Ha az emberek szakadni akarnak, az legyen az ő gondjuk. De mi magunk ne legyünk részesei a megoszlásnak, mert amikor az Isten teste szétválik, akkor az ő vére folyik. Nem szeretnék soha széthúzást okozni, és hajlandó vagyok bárkit elfogadni, aki valóban befogadta Jézust az életébe. Nem érdekel, hogy milyen módon keresztelkedtek meg, nem fogok ezen dolgok miatt ellenségeskedni. Tragikus, hogy milyen apróságok miatt oszlott meg gyakran az egyház. Istenem segíts, hogy ne irigykedjünk, amikor azt halljuk, hogy egy gyülekezet növekedésnek indult, és ilyen meg olyan új dolgai vannak. Ne nyomjuk vissza Krisztus testének növekedését, csak azért, mert nem haladnak velünk együtt. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta. Ne tiltsátok el! Mert nincs senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Vagy egy másik eset. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Jézus imája és akarata, hogy mi mindnyájan egyek legyünk. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Jézus azt mondja itt, hogy ez az egység a világ előtti tanúbizonyság kell legyen, hogy a világ elhiggye, hogy az Atya küldte őt. Szerintem igen sokan elfordultak Jézus Krisztustól csak azért, mert a tagok felekezeti sorompók által elválasztják magukat a többiektől. Az emberek azt látják kívülről, hogy a felekezetek harcolnak egymással, és egymással vetélkednek. Ezek nyomában pedig keserűség üti fel a fejét, és az egyház már többé nem az a bizonyság, amelyet Jézus szeretett volna látni. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Ó, mennyire szeretném már látni Jézust az ő mennyei dicsőségében. Mennyire szeretném látni őt a trónusán ülve, megdicsőülve. És mennyire szeretnék, a Jelenések könyvében leírt csapat része lenni, amely azt énekli, hogy méltó vagy arra, hogy átvett a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Erre a napra vágyom, és az a legjobb ebben, hogy tudom, hogy Jézus Krisztus imája a leghatékonyabb, és ha ő érettem imádkozik, akkor nem veszíthetek. Biztos vagyok benne, hogy az Atya meg fogja válaszolni az ő imádságait. A legteljesebb bizonyossággal állíthatom azt, hogy ott leszek és látni fogom az ő dicsőségét. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Bennetek lesz ez a szeretet, belétek helyezi, megteszi ezt helyettetek. A kereszténység azért különbözik a vallástól, mert egy dinamikus élet, és az életteremtője jön, és belénk költözik. Megteszi azt bennünk, amit mi magunk nem vagyunk képesek megtenni saját magunkért. Krisztus feltámadásának ereje által erőm van arra, hogy azt az életet éljem, amelyet ő elvár tőlem. Bátorítalak benneteket arra, hogy ezt a fejezetet gyakran olvassátok, soronként álljatok meg és elmélkedjetek rajta, engedjétek, hogy Isten bölcsessége szóljon a szívetekhez az ő igazságáról. Engedjétek, hogy a szavak értelme leülepedjen bennetek, mert itt Jézus értetek imádkozik. Az Úr dolgozzon az életetekben dicsőségesen, növekedjetek lélekben, és egész életeteket adjátok át Istennek, hogy az ő szeretete mutatkozzon meg rajtatok keresztül, az ő öröme legyen teljes bennetek, és az ő békessége töltse el a szíveteket, lelketeket és értelmeteket. Isten lelkének gyönyörű munkáját tapasztaljátok meg az életetek minden lépése során, amely naponta egyre közelebb juttat minket, Jézus Krisztus hasonlatosságához.